Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 32. Zsoltár első versét, ó, mely boldog az oly ember éltében. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Deákné Szűcs Ilona 56 éves testvérünktől, nagy részvédtől kísérve. Szeretteinek, különösen egyetlen lányának, valamint édesanyjának, e helyről is kérjük Isten vigasztalását. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Gyülekezetünk kedves tagja hunyt el tegnap délután, Fráter Béla testvérünk, aki 95 évesen, még az utóbbi hónapokban is rendszeresen járt az istentiszteletekre, bibliaórákra. Temetéséről később történik intézkedés. Egy a szívünk a gyászban levő testvérekkel, itt az istentisztelet előtt is tudomásomra jutottak gyász esetek, Isten vigasztalja mindegyikünk szívét. A Nemzeti Színház március 14-én este 7 órakor kezdődő Perej Uram című előadására szóló jegyek átvehetők 2250 forintos áron a lelkészi hivatalban. Csütörtökön, most ezen a héten este megyünk, 7 órakor van az előadás, aki közösen szeretne menni, 6 órakor indulunk innen. Szokásos havi presbiteri együttlétünk az ünnepre való tekintettel kivételesen nem 15-én este, hanem jövő vasárnap az istentisztelet után lesz. Hittanos és gyermekmunkás megbeszélésünk ugyancsak jövő vasárnap az istentisztelet után lesz. A március havi úrvacsoraosztás alkalmát kivételesen nem a hó utolsó vasárnapján, hanem mához 2 hétre tartjuk meg, mivel így 4 hétre van a februári úrvacsoraosztástól is, meg húsvéttól is. Tehát most kivételesen 24-én lesz az úrvacsoraosztás. Mátraházi gyülekezeti hétvégénkre, május 10 és 12 között várjuk a kedves testvérek jelentkezését 5000 forint per fő előleg befizetése mellett. Azoknak a jelzését is várjuk, akik tudják, hogy készülnek, hogy tudjuk a létszámot előre. Nyári gyermektáborunk augusztus 12-től, az ifjúsági tábor pedig augusztus 19-től lesz. Alapítványunk számára adónk 1%-át ebben az évben is felajánlhatjuk. Az egyházi adófelajánlást nem kell megújítani az elmúlt évtől kezdődően, de az alapítványi hozzájárulást igen. De ehhez adunk segítséget, a nyomtatványok ott vannak az iratterjesztésnél, illetve aki meg szeretné spórolni a beadásnak a herce-hurcáját, az minket megbízhat a lelkészi hivatalban, hogy beadjuk a nevében. Azt is hirdetem, hogy a héten kaptam időpontot az egynapos sebészeti beavatkozásra, április 1-ére, úgyhogy addig innen lentről, meg még utána is innen lentről vagyok együtt a gyülekezettel. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett zsoltár további verseivel. A 32. zsoltár második versétől énekeljük, hogy bűnömet el akarám hallgatni. Így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Máté evangéliuma soron következő szakaszát, a 26. fejezet 14. versétől a 29-ig. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a páska vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítványjal. Miközben ettek, így szólt: bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle, talán csak nem én vagyok az, Uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte. Talán csak nem én vagyok az, Mester. Ő azt felelte neki, te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adva nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, ama napig, amelyen majd újat iszom veletek, atyám országában. A mindenható Isten áldja meg szívünkbe igéjét, hogy ne csak halljuk, de üzenetét is megértsük, és befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy most eléd állhatunk a böjt első vasárnapján. Mi bizony nem akarnánk szűkölködni, böjtölni, de sokszor olyan helyzetbe állítasz minket, hogy elgondolkodjunk életről, halálról, helyünkről ebben a világban. Köszönjük, amikor ezt megtetted is. Ha valakivel most teszed, könyörülj rajta, hogy megértse az üzenetet. Te látod, mennyien vagyunk itt most friss gyásszal. Kérünk, te csöndesítsd és vigasztald a lelkünket. De mindannyiunknak nagyon nagy szükségünk van arra, hogy határozott iránya legyen az életünknek. Hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és erőt kapjunk, hogy a jót tegyük. Könyörülj rajtunk. Csak tőled kaphatunk igaz útmutatást és erőt mindannak véghezvitelére, ami előttünk van. Kérünk téged szent lelked által, szólíts meg minket, segíts megérteni személyes üzenetedet Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 760. ének a barna füzetben van, de kivetítőn láthatjuk mindnyájan. Első versét énekeljük. Úr Jézus Krisztus legfőbb jó, kegyelem kút forrása.
Krisztus legfőbb jó, kegyelem kút forrása. Eljöttünk hozzád megváltó, meghívtál lakomádra. Szerelmed dicsőségére, és a mi lelkünk üdvére. tested és véred venni.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával magyarázom az ő üzenetét, az előbb felolvasott szakasz, abból is felolvasom újra a 26-tól 28-ig terjedő verseket. Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adva nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, itt a böjti időszakban pont így esett a sor, hogy Jézus Krisztus szenvedés történetét értük el a Máté evangéliumában, és most látjuk azt az egyszerű szertartást, amit Jézus Krisztus bízott ránk ott az utolsó vacsorán, amelyik arra szolgál, hogy megjelenítse nekünk a lényegét annak, ami következett ott. Hogy odaadta az életét. Erre hívta fel a figyelmet az Ószövetség. Már ott látszik, hogy a mindenható élő Isten írta ezt a könyvet, hiszen benne vörös fonalként ott van az áldozatok sora, amelyik mind-mind előre mutat arra, ami itt történt. Jézus Krisztusban. Az igazi áldozat az, amit kiábrázol az úrvacsora, és ami ott nagypénteken a keresztfán történt. Az áldozat. Az áldozat maga nem ismeretlen előttünk sem. Az áldozat olyan formában, hogy a mindennapi életünk is áldozatok során folyik. Mindannyiunknak kell áldozatot hozni. Különböző célok miatt, aki gyűjt valamire pénzt, annak áldozatot kell hozni, vállalni a munkát, akkor is, hogyha nehézségbe ütközik, akkor is, ha nem becsülik meg, akkor is, ha nem olyan munka, mint elképzelte, nem megy a mindennapi élet sem áldozatok nélkül. Hát még ha gyermekvállalásra gondolunk. Maga az élet nem megy tovább, hiszen Nyugat-Európában már elfelejtettek, vagy nem akarnak áldozatot hozni ennek a kedvéért. Lemondani az egyéni életem szórakozásáról, kiteljesedéséről, pedig tudjuk, hogy milyen csodálatos anyának lenni, apának lenni, és biztos, hogy ez sem megy áldozatok nélkül. Hát ismerjük, hogy mi az áldozatot hozni, de amikor arról van szó, hogy a mindenható Isten hozott áldozatot, mert itt erről van szó, akkor azt kell lássuk, hogy ő a legjobb és legnemesebb célért hozta ezt az áldozatot. Azért, hogy mi meg tudjunk változni. Hogy mi megtaláljuk a helyünket, hogy mi ebben az életben tudjuk a ránk bízott terheket elhordozni, sőt, mindezek a terhek javunkra váljanak és tudjanak megfelelően alakítani minket, hogy majd az ő országa, amikor eljön, akkor oda beilleszkedjünk. Ne kilógjunk a sorból, és ne kelljen azt mondania, hogy itt nincs helyed. A mindenható élő Isten ezért hozta meg az áldozatot, hogy mi a legkitüntetettebb helyzetben levő teremtményei megtaláljuk a helyünket. És amikor a mindenható Isten hozta meg az áldozatot, akkor a legnagyobb áldozatot hozta meg természetesen. Eljött közénk Jézus Krisztusban, már ez is mérhetetlenül nagyobb áldozat bármelyikünknél. Ez nagyobb áldozat, mintha egy kényelmesen élő milliárdos lemenne az afrikai szegény negyedekbe, és ott élne. De ő nem csak lejött közénk, hanem vállalta, hogy az életét oda áldozza, méghozzá azon a gyötrelmes módon, amit mi kitaláltunk a gonosztevőknek, hogy minél többet szenvedjenek, mert a kereszt ezért lett kitalálva. Az úrvacsora erről az áldozatról tanít minket. Kiábrázolja nekünk a lényeget. Egy egyszerű mozdulattal Jézus Krisztus tör az ott levő kenyérből, és azt mondja, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez egy csodálatos jelkép. A kenyeret megtörjük, sőt megrágjuk, és magunkévá tesszük, és bennünk életté válik. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy így adta az ő életét a mi javunkra áldozatul, hogy ez az áldozat táplálja a hitünket. Ennek a tanításnak szokott három részét szeretném csak röviden kifejteni, hogy ez az áldozat miattunk, helyettünk és értünk történt. Először is miattunk történt. Miért kellett ilyen áldozatot hoznia a mindenható Istennek? Ez mocoroghat mindegyikünknek a fejében. De nagyon egyszerű rá tulajdonképpen válaszolni, hogy megértsük. Vannak kapcsolatok, amelyeknél úgy nagyjából rendben van minden, azokért is áldozatot kell hozni, hogy rendben maradjon, meg kell beszélni a vitás kérdéseket. De vannak olyan kapcsolatok is, amelyek egy idő után egyoldalúvá lesznek. Ez nagyon szomorú. Amikor az egyik fél még szereti a másikat, az egyik félnek még fontos a másik, és ő megtenne mindent azért, hogy teljessé legyen újra ez a kapcsolat, és a másik fél is újra szeretettel forduljon hozzá, de a másikban már más gondolatok vannak, közönösség, sőt gyűlölet, ki akar lépni ebből a kapcsolatból. És ilyenkor, hát nem is tudjuk mi, hogy milyen áldozatot lehetne hozni, ami hatékony lenne. A mindenható Istennek egy ilyen helyzetben kellett áldozatot hoznia, mert mi ilyen helyzetben vagyunk vele. Ádám és Éva az édenkertben örömmel fogadták az ajándékot, hogy életet kaptak, és itt van egy csodálatos kert, ők meg vannak ajándékozva mindennel, és az ajándékozó, a mindenható Isten ott van, ők ismerhetik. És ma odáig jutottunk, hogy bennünk nagyon-nagyon ott munkál a közöny. Nagyon sokszor kell nekünk erőszakot tenni magunkon, hogy egyáltalán Istenre figyeljünk, rá gondoljunk. Nagyon sokszor eluralkodik rajtunk a hidegség, a közöny, hogy minek ez nekem, miért kell ezzel fárasszam magam. És még aki vallásos is, templomba jár, annak a szívébe is érezhető ez a sokszor megbántottság, hogy de mit akar velem az Isten, miért ad ilyet rám, miért nem hallgatja meg az imádságomat, és így tovább. Mert ez egy elrontott kapcsolat, egy egyoldalú kapcsolattá lett dolog. Mindenható Isten hatalmas nagy szeretettel van irántunk, mi pedig, hát olyan közönnyel, hidegen, kíváncsisággal, aztán megsértettséggel, vagy bármivel vagyunk, de ezt szeretetnek igazából nem lehet nevezni. Miért volt szükség erre a hatalmas áldozatra? Azért, mert egy ilyen kapcsolaton nem lehet másképp segíteni. Oda kell áldozni a legnagyobbat, a legtöbbet, amit tehetett, saját maga tiszta életét. Tehát miattunk tette ezt. Mert a mi szívünk hideg iránta, vagy langyos, vagy csak kezd melegedni, de nem olyan, mint amilyennek lenni kéne egy szívnek. Miattunk tette, és a másik dolog, hogy helyettünk tette. A szertartás, amit be volt ágyazva ez a kis mozzanat, az olvastuk, hogy a páska vacsora volt. A páska vacsora az Egyiptomból való szabadulásra való emlékezés, amikor ott is volt egy helyettesítő áldozat. Az utolsó csapás az egyiptomiakon az volt, hogy Egyiptom minden családjában meghalt azon az éjszakán az elsőszülött gyermek. Mert a fáraó 9-szer is megkeményítette a szívét, és nem akarta elengedni a zsidókat a rabszolgaságból. De ebből az ítéletből ki lehetett menekülni egy módon. Egy bárányt kellett megölni. Azt mondják, egy kereszt alakú fára feszítették aztán, és úgy sütötték meg ezt a bárányt. Mind-mind előkép és előre mutatás Jézus Krisztusra. De a lényeg a páska név. Ez egy zsidó szó, és annyit jelent, mint kihagyni, kikerülni. Tudnék, a páska báránynak a vérét az ajtó félfára kellett kenni, és amelyik házon ott volt a páska bárány vére, azt a házat kikerülte a pusztító angyal, és ott nem halt meg az első szülött. Helyettünk halt meg Jézus Krisztus, hogy kikerüljön minket az Isten haragja. Hogy ne sújtson le ránk az igazságos nem tetszése, odaadta magát. Ez jelenti egy csodálatos cserét, mert ez azt jelenti, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az kikerüli az Isten ítélete, mert egy csere van ott. Jézus Krisztus az Isten báránya tisztasága nekünk tulajdonítatik. Mert a mi bűnünk magára vette Jézus Krisztus. És ő érte, az Isten úgy tekint ránk, mint akik igazak és tiszták és szentek. Miattunk értünk, miattunk helyettünk, és értünk történt. Ez a harmadik. Kettős ünnep, láttuk itt az igében a másik nevét is, nem csak Páska ünnep volt, hanem a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez úgy nézett ki, hogy egy nap volt a Páska bárány levágásának a napja, a zsidó nap este kezdődött, este minden család megünnepelte ezt az ünnepet, emlékezve az Egyiptomból való szabadulásra, egy bárányt fogyasztottak el, majd másnap a jeruzsálemi templomban ünnepélyesen bemutatták a Páska bárány áldozatot, vagyis nekünk másnap, de ez a zsidó naptárban ugyanaz a nap volt. És utána kezdődött a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez pedig azt jelentette, hogy 7 napig kovásztalan kenyeret kellett tenniük. Onnan ered ez, hogy amikor kimentek Egyiptomból azon az éjszakán, amelyről szóltam, akkor sietve kellett menniük, nem volt idejük megkeleszteni a kenyeret, ezért ilyen lapos, kemény kenyeret ettek. És ez egy jelkép tulajdonképpen. Értünk helyett, tehát mi adtunk helyettünk, és értünk halt meg Jézus Krisztus, értünk, hogy megváltozzunk. El kellett takarítani minden kovászt a házból. Erre nagyon figyeltek, az ünnepre úgy készültek, hogy kisöpörték onnan a morzsáját is a kovásszal készült kenyérnek. Minden sarokba bevilágítottak, és fölszedték, és elégették a morzsát, hogy véletlenül se legyen ott kovász. Aztán végig a 7 nap alatt, 8 nap alatt, amíg ez tartott, odafigyeltek, hogy ne legyen a házban kovászos, kovász nélkül süssenek. És ez is egy jelkép. Nem csak miattunk, helyettünk, de értünk is történt mindez, hogy megváltozzon az életünk. Az új szövetségben Pál apostol beszél erről, hogy mivel a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott, Jézus Krisztus, ezért ne a bűn kovászával ünnepeljünk, takarítsuk ki az életünkből a kovászt. És ez így működik. Ezért halt meg, ezért hozta az áldozatot a mindenható Isten, mert tudta, hogy ez egy olyan erős dolog, amit ha megértünk és átélünk, akkor megváltoztatja az életünket. Onnantól kezdve harcban állunk a bűnnel, mégpedig a bűn morzsájával is. És ez talán annyit jelent, hogy a gondolatainkban kezdődő bűnnel is harcban állunk, ahogy ő mondta a hegyi beszédben, hogy nem csak arról van szó, hogy ne őj, de hogy igazságtalanul ne haragudj a másikra. Nem csak arról van szó, hogy ne törj házasságot, de arról is szó van, hogy ne forgass olyan dolgokat a fejedbe, ami ebbe az irányba hat. A morzsát is ki kell söpörni. De aki megértette, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, az örömmel készül az ünnepre, takarítja a házat, annak ez nem egy kínos és keserves kötelesség. Mit jelent ez az egész? Az úrvacsora. Sokan talán csak sejtjük, de nem értjük egészen világosan, nem tudjuk. Sokan félreértik. Az úrvacsora nem egy varázslat. Jézus Krisztusot nem csinált semmit a kenyérrel, azon kívül, hogy megtörte és kiosztotta. A kenyér az kenyér maradt. A kenyér egy csodálatos jelkép volt. De ez nem csak egy emlék szertartás, hogy nagy búsan fejünkre feketét, testünkre feketét húzva, gyászba legyünk, mert meghalt Jézus Krisztus. Nem. Ez egy ünnep. Az ünnep azt jelenti, hogy valamit megértünk és átélünk annak a dolognak a jelentőségéből, amit ünnepelünk. Hogy az Isten oda áldozta önmagát értünk, ezt ünnepeljük az úrvacsorában. Ennek értjük meg és éljük át a jelentőségét. Ezt ünnepeljük. Ez egy öröm ünnep. Meg vagyunk váltva. Isten gyermekei lehetünk. Foghatjuk a söprűt, és kisöpörhetjük a gondolatainkból, a szívünkből mindazt, ami nem kedves az Istennek. És figyelhetünk erre egész életen keresztül, hogy ott nincs helye. A mi házunk, a mi életünk Istennek szentelt templom, két lábon járó templom, és mi az Isten szeretetét ünnepeljük, és azért adunk hálát életünk minden napján, minden percében. Ez a keresztény élet. És azon kívül fizikailag is emlékezünk, ünnepeljük, emlékeztetjük magunkat, mert szükségünk van erre. Itt a mi gyülekezetünkben havonta megterítjük az úrasztalát. És fizikailag is vesszük a szent jegyeket, és emlékezünk, és az alatt még jobban megerősödik bennünk a hit. Hát erre való az úrvacsora, a mindenható Isten áldozatára emlékezünk, és azt köszönjük meg, és abból élünk napról napra. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a megkezdett 760. ének, második és harmadik verseit énekelve, Úr Jézus, készíts te magad e nemes műre minket. Thank you.
Úr Jézus, készíts te magad, e nemes műre minket, szépséges díszruhádat add, lelkeddel add erődet, méltas, hogy vendéged legyünk, s mint jó fák beültethessünk, az örök menny országba.
Jöjjetek, testvéreim, ismét imádkozzunk helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a kimondhatatlan, végig gondolhatatlan áldozatot, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy ez erős, hogy ebben a szereteted hatalmasan megmutatkozik. És köszönjük, hogy a te szent lelked most is itt van, hogy nekünk ezt bizonyítsa is. Megerősítsen ebbe minket. Kérünk, hogy a te szereteted ereje legyen a mi vigasztalunk, legyen a mi bátorítunk, a mi útmutatónk, a mi erőnk. És legfőképpen arra kérünk, hogy segíts söprögetni, kitakarítani az életünkből a gonoszságnak minden válfaját, minden morzsáját. Köszönjük, hogyha ezt örömmel, a te szereteted ünnepelve tehetjük. Amen. És kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket is foglaljuk imádságunkba, és énekeljük a szózatot.
A nagy világot. nincsen számodra hely. Áldjon vagy bánjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. És még egy feladatom van, hogy a alapítványunk leköszönő kuratóriumi elnökének megköszönjem a 6 éves munkáját. Kérem, hogy jöjjön ide. Tulajdonképpen 6 évvel ezelőtt egy olyan alapítványunk volt, amelyik nem működött, és most pedig egy olyan alapítványunk van, amelyik működik, vannak feladatai, és hát megköszönjük a munkát, és szeretettel adjuk át a emlékeztető ajándékot.
Köszönöm ezt a 6 szentöltőt, és legyen áldás az életedben. És köszönöm a gyülekezetnek, mert mindenhol az adásodat. A jó Isten áldjon meg.
És akkor befejezésül énekeljük a 346. dicséretünket. Ez egy szép régi magyar ének. Második Rákóczi Ferencnek tulajdonítják tulajdonképpen ezt, ennek az éneknek a szövegét. Hát ő is áldozatot hozott személyesen a magyar népünkért, és hát az ő áldozatának a forrásáról beszél nyilvánvalóan ez az ének. Győzhetetlen én kőszálom. Az énekes könyvünkben a 3. sor vége kilóg a rímek között, mert N betű van, nem M, de az eredeti szövegben ott is M betű van. Tehát ott egy megszólítás van, drága árom, tehát az értem fizetett drága ár, ezt jelenti ott.